kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Ha Jósvera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyvben szeretett gyógyító hatásáról szól. A veszteséget mindig nagyon nehéz feldolgozni. A kiskamasz gyakran álmodik az anyjával, aki egy autóbalesetben meghalt. Amikor felébred, akkor arra gondol, hogy az olyan álom, aminek az ébredés után a közelmúltban megtörténtség élménye van, az, ha vásárolni lehetne, sokkal jobban fogyna, mint bármilyen csokoládé. Sokféle stratégia van a veszteség feldolgozására. Ebben a könyvben a fiúnak és az apának egy impulzus kell. Valaki, akinek szüksége van rájuk, aki megtanítja őket újra érezni, szeretni. A Szkolár kiadó jelentette meg Robert Williams, Luke és John című könyvét. A kiadó főszerkesztőjével, Illés Andreával beszélgetünk. Sajnos a hangminőség messze nem tökéletes, amiért elnézését kérem, kedves hallgató. Az első közeledési kísérlet az ölelés a dombon. Levelet talál Luke a kövek között, és a levélről kiderül, hogy egy népszerű temetési szöveg. John azért adta, mert segíteni szeretett volna Luke-nak. Ez egy nagyon szép szöveg arról, hogy hogyan kell beletörődni a beletörő szeretlenbe.
Egy esetlenül nagyon bájosan kibontakozó barátság születését látjuk a kötet lapjain, és a temetés pedig úgy jön be a képbe, hogy az egyik kisfiú túl van édesanyja elvesztésén, pontosabban lelkileg nincsen túl ő édesanyja elvesztésén, és ezt a gyásznak a különböző fázisait is végigkísérhetjük ennek az angol ifjúsági regénynek a alapjain, ami különösen mostanában, ahogy olvasgatjuk a különböző, főleg színvonalas női magazinokat, eléggé központi problémává kezdett válni, hogy hogyan dolgoztassuk fel gyermekeinkkel vagy ismerőseinkkel a gyerekkori gyászt. Ez egy nagyon-nagyon fontos problémája, lényegi kérdése ennek a kötetnek. A gyerekek magukra találnak, egymást erősítik, és együtt elindulnak egy olyan úton, aminek nem látjuk be persze a végét, de azt tudjuk, hogy ketten azért bármekkora puttonunk van is, könnyebb azt hinni.
Akartam is kérdezni ezt az ifjúsági könyvet, kontra felnőtt könyv. Attól, hogy kiskamaszok vannak szereplőként középpont válika, ettől ez egy ifjúsági könyv?
Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mitől ifjúsági, mitől felnőtt könyv egy téma, vagy mitől válik egy irodalom felnőtt irodalommá, vagy gyerekirodalommá. Különösen ugye az ifjúsági könyveknek a problematikája az egyre fokozottabb, hiszen olyan témákat emelnek be napjainkban is az ifjúsági regényt író szerzők, amelyek tulajdonképpen a felnőtt kornak is a problémája. Pont ez a korosztály, már nem gyerek, még nem felnőtt határmezsgéje, ez egy nagyon problematikus kor, hiszen már kilépett a gyerekkorból, még nem rendelkezik a felnőtteknek vélt bölcsességével, viszont már mindenképpen a felnőtt kor felé igyekszik. Én úgy gondolom, hogy azért ez a könyv felnőttek nagyon nagy örömmel olvashatják, nagyon szép élményben lesz részük, de azért ez alapvetően ifjúsági kötetnek született.
Aha. Az ifjúsági kötetnek azért a felnőttek szeretnek adni egy tanulságot, amiből levonhat valami következtetés a gyerek. Ez itt a halálfeldolgozásának a módjára vonatkozik?
Hát van a regényeknek egy olyan típusa, ami a felnőtté válást elemzi, a felnőtté válás regényei, az egyik napjainkban született felnőtté válási regény a legszínvonalasabbak közül. Illetve hát ennek még van ugye sok fázisa. Ez is például, hogyha egy szülőt elvesztünk, hogyan gyászoljunk meg, az is ugye a felnőtté válás felé lök bennünket. Azt szokták mondani, persze közhelyes, de mint minden közhelynek azért van valami igazság magva, hogy addig nem válunk felnőtté, amíg élnek a szüleink. Ez a gyerek, a főszereplő hős, gyerekkorában, a kamaszkor hajnalán éli át az egyik szülőjének az elvesztését, és ennek a feldolgozását is igen láthatja a szerző. Okay. Illetve másokért hogyan tudunk felelősséget vállalni. Adott esetben az a kisfiú, aki egymaga maradt az édesapjával, a saját édesapját pátyolgatja, és őt is ki kell húznia a gyászból. Furcsa felállás ez, hiszen a gyerek az, aki segít az apának a regény folyamán feldolgozni a saját gyászát, és ezzel vissza is kapja az édesapját, aki az anya halála után teljes mértékben lelkileg kivonul az életből, ezzel párhuzamosan a gyerek életéből is, szereti a gyerekét, de nem tud megbirkózni a hétköznapok a lelki fájdalomnak a tragikumával. Talán a másik barátság az miatt nagyon-nagyon megerősödik, és épp ezért ki tudja emelni a saját mély gyászából az édesapját is.
Az életem abban a másodperc töredékben változott meg, amikor Brian Stewart kamionja összezúzta anyu autóját. Minden, ami megelőzi azt a pillanatot, az azelőtt, és minden egyéb az azután. A hazagyaloglás furcsa köztes idő, de ha választanom kellene, az azután kategóriába sorolnám. Minden megváltozott, éppen csak nekem nem szóltak. Amikor magamra gondolok, amint megteszem azt az egy órás gyalogutat haza, dühös vagyok arra a gyaloglóra, amiért nem tudta, nem jött rá valamiképpen. Mert nem tudta, hogy minden megváltozott. De semmiképp sem tudhattam mindaddig, amíg be nem léptem a házunkba, ahol megláttam aput a széken ülve, olyan kifejezéssel az arcán, amelyet sohasem fogok elfelejteni. Nem volt figyelmeztető lövés, és nem villogtak szirénák. Kellett volna lennie egy felfestett jelnek az égen, amely megmutatta volna, hogy az életem örökre megváltozott. De semmi sem volt. A virágok továbbra is nyíltak a kertben, és a kulcsom beleillett a zárba. Végigmentem az előszobán, mint előtte már ezerszer, csak hogy ezúttal minden lépésem közelebb vitt a régi életem végéhez, és egy olyan újnak a kezdetéhez, amelyet én nem akartam. És semmit sem tanultam mindebből. Semmire sem tanított meg. Arra gondoltam, az volt életem nagy pillanata, sőt, tragédiája. Én meg hanyagul és felületesen viselkedtem. És nem voltam felkészült, amikor annak kellett volna lennem. Hazaértem az iskolából, szokás szerint ledobtam a táskámat a konyhában, és szórakozottan felvettem az asztal sarkán heverő levelet, és azt olvastam, hogy új információ került napvilágra, és ennek rendelkezésünkre álló információnak következtében újra meg kell vizsgálnunk a jelenségeket és a vallomásokat, és ki kell derítenünk, hogy ugyanazokra a következtetésekre jutunk-e. Azt olvastam, hogy beszélniük kell Mr. Gerard Redridge-sel, és megszerveztek egy találkozót 15-én szerdán délelőtt 11 órára. Azt olvastam, megértik, hogy ez felzaklatja valamennyi érintett felet, és elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért. Remélik, megérti, hogy ők a tényeket próbálják megállapítani a tragikus közúti balesettel kapcsolatban, amely ez év április 11-én történt, a Crofts Bank Roadon. Azt írták, hogy egy később meghatározandó időpontban egy újabb halott szemlét fognak tartani. Nem értettem. Mit kell kivizsgálni? Milyen új információt, és az mit számít? Anyu halott. Brian Stewart halott. Már nincs mit kivizsgálni. És akkor eszembe jutott apu. Körülbelül 8:45-re ért haza, miután engem kitett az iskolánál, mint mindig. A levél valószínűleg az előszobában várta, ő pedig szokás szerint kinyitotta, mielőtt kiment volna a műhelyébe. Fejben utána számoltam az óráknak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 óra és 10 perc telt el, mióta elolvasta. Figyelmesen hallgatóztam. A ház üresnek rémlett.
Azt olvastam az egyik kritikában, egy ilyen nagyon pontos megfogalmazásban, hogy Luke kifesti, az apja kifaragja magából a fájdalmat.
Itt művészemberekről van szó a regénylapjain. Az édesapja játékokat farag, szobrokat farag fából. Az édesanyja is egy művészvélek volt, és ezt a tehetséget a kisfiú is örökölte, aki rajzol, fest, komolyabb életet él, mint a szokásos kamaszoknak a világa.
Az anya akkor hal meg egy autóbalesetben, amikor a fiáért megy a rajzszakörbe. És Luke néha elgondolkodik azon, hogy ha választhatna, hogy akkor a baleset napján kimenjen érte, az anyja vagy inkább az apja. És mérlegel. Ezek nagyon súlyos gondolatok. Ki halljon meg?
Hát igen, és Luke-ban ugye az a lehetőség is felmerül ráadásul, amit mindig kétkedéssel fogad, de azért biztos, hogy a lelke mélyén ott van a magja, hogy az édesanyja esetleg nem baleset áldozata volt, hanem öngyilkosságot követett el. Ez súlykolja a környezete is, hiszen abban a közegben, amiben ők élnek, ők csodabogarak. Tehát ez az egész család, ez a kis háromszög, amit ők alkottak, az apa, anya, illetve a gyerek, ez mindig is furcsa volt. Nem az anya halálával vált furcsa. Mániás depressziós, és ezek a betegségek, ezek a rohamok, ezek nem elidegenítik a családtól, hanem talán még jobban összekovácsolják ezt a furcsa kis háromszöget, még szorosabbá válik az ő viszonyuk, és egy olyan mély szeretet van közöttük, ami a megértéssel, egymás pátyolgatásával párosul, hogy ez egészen szokatlan, és szokatlan például az irodalomban is, hiszen a 21. század elején, de már a 20. század végén is az irodalomban nagyon-nagyon jellemzővé vált, meg minden művészetben jellemzővé vált, hogy a hagyományos értékek megkérdőjeleződtek. Ez persze a társadalomban vált jellemzővé, és erre reagáltak a különböző művészetek, és ezek a művészetek, ezeknek a hagyományos értékeknek a fonákját kezdték el megmutatni. Ezek a tabu döntögető művek, ezek váltak népszerűvé. Ehhez képest ez a könyv, ez nem. Ez igenis, hogy leteszi a voksát, a családi értékek, a szülőkhöz való pozitív viszony mellett, a barátságnak az abszolút győzelme mellett tanúskodik. Tehát mindenképpen egy nagyon-nagyon felemelő, nem pátoszosan felemelő műről beszélünk.
A könyvnek egy spirális szerkezete van, de mindig egy kis körrel többet tudunk meg a múltról, a szereplők életéről.
Akiről beszélünk, az íróról, ez egy viszonylag fiatal, de már annyira azért nem fiatal brit író, akit a legígéretesebb angol szerzők között tartanak számon. Robert Williams, ez a könyv különben, amiről most szó van, a Luke és John az első regénye, irodalmi szempontból is az egyik érdekessége, már kézirat formájában vált nagyon-nagyon híressé. Van Nagy-Britanniában egy olyan verseny, amikor kéziratokat küldhetnek be szerzők, és ezt a kéziratot bírálják el különböző kereskedőházak, stb. Ez a kézirat már papír formában megnyerte, és már akkor nagyon nagy hírre tett szert, és csak utána került sor arra, hogy meg is jelentessék, és gyakorlatilag rögtön bestseller lett Nagy-Britanniában, olyannyira, hogy mind a mai napig fent van a pedagógusoknak egy olyan ajánló listáján, ami a kamaszoknak szól, nem kötelező olvasmánygyanán, de ajánlott olvasmányként.
Az apa készít egy ágaskodó lovat, amit titokban helyez el új lakhelyükön egy eldugott ösvényen, azt remélvén, hogy majd véletlenül fognak rátalálni. Ez egy nagyon fontos mű az apa életében. Mit szimbolizál ez az ágaskodó ló?
Hát szerintem ezt majd minden olvasó maga kell, hogy rájöjjön, vagy megérezzen, hogy neki mit szimbolizál, illetve az apának mit szimbolizálhat. Az biztos, hogy az apa valószínűleg élete főművét műalkotja meg, hogy ezt nem térre teszi ki, nem egy udvarra teszi ki, hanem egy erdő mélyére elcipeli darabonként, ott építi fel, és majd, ha valaki arra jár esetleg, akkor annak a talán 10 év múlva arra bókász embernek az a döbbenet, az a felfedezés, az az öröm, amit akkor adhat, az számára már megint ezt a több hónapos fizikai, lelki terhet, hogy oda kicipelje az erdő közepébe. sok mindent szimbolizál, ez szerintem maradjon titok.
John, aki ebben apa-fiú párosos csatlakozik, szinte újra tanítja nekik a szeretetet azzal, hogy jól gondoskodni kell. Mint hogyha ők ketten nem volnának elegek ahhoz, hogy egymásról gondoskodjanak.
Volt ez a háromszög, amit az anya, apa és a Luke, a kisfiú háromszöge alkotott, ami az anya halálával kiüresedett, hogy kiüresedni vélnénk. És ezt a háromszöget, ezt a hiányt, amennyire lehet, pótolja egy harmadik személy, egy barát, egy másik kisfiúnak a megjelenése, egy ugyanolyan furcsa, különleges, a társadalom által egy picit kitaszított kis madárijesztő, John, azt nem tudunk igazából a szüleiről, annyit tudunk, hogy nagyon-nagyon beteg nagyszülei nevelik, és gyakorlatilag a kötet végére azt szerintem elárulhatjuk, hogy ez a hármas, ez a háromszög teljessé válik azzal, hogy John befogadják.
Illés Andrea főszerkesztővel beszélgettünk Robert Williams, Luke és John című regényéről. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallana más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.